Gerunda János és a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk Szebenyi Péternek, a Klímapolitikai Intézet munkatársának előadását, amelyet a Környezetvédelem a mindennapokban címmel tartott középiskolás diákoknak.
Pár év ezelőtt Gödöllön leállt a hulladék gazdálkodási rendszer, talán 2 hétre, jól emlékszem, és akkor sok ember, sok lakos fel volt háborodva, hogy miért nem viszi el a kukásaktól a hulladékát, és 1 hét után a kuka mellett már egy halomba gyűlt a hulladék. Akkor egy TV-riportban azt nyilatkoztam, hogy ennek örülök, mert legalább az emberek szembesülnek azzal, hogy egyes kényelmi funkciók kiesnek az életünkből, akkor ténylegesen mennyi hulladékot termelünk, vagy mennyire áthatunk, ahogy vesszük nagyon filozofikusan értve a környezetnek, az a nagy lábon éléssel, ami napi szinten ugye folytatunk. Van egy másik történet, biztos önök is hallottak arról a tanulmányról, vagy előjelzésről, hogy 2050-re több műanyag lehet az óceánokban, mint hal. Ugye a bevezetőben volt egy ilyen mondat, hogy a mosással is mikroműanyagok kerülnek az óceánokba. Ezek becslések, amiket nem tudunk pontosan megmondani. Lehet, hogy egy kicsit kevesebb, de lehet, hogy sokkal több. És tehát az, hogy a tengerben bekerült műanyag, volt ugye a tenger kiköpi, vagy kihordja a partra, és ott gyűlik, és ez a műanyag nem kimondottan a parton keletkezett, mint hulladék, hanem az óceán hozta, vagy a tenger hozta jóval messzebbről, és emellettileg 4 nagy folyó okozza főként ezt a hulladékot, amit az óceánokban lehet látni, levegni. És ez az a baj, hogy ahogy az óceánban van, ez a nap hatására és a sós víznek köszönhetően felaprózódik a műanyag, és mikroműanyagok lesznek. Rengeteg ilyen film készül, dokumentumfilm, műanyag óceán például egy ilyen, ahol például megvizsgálják a különböző tengeri élőlényeket, mikroműanyagokat találnak bennük, de napi szinten lehet arról is hallani, hogy emberek székletében, vérében, tüdejében találnak már műanyag hulladékokat, mikroműanyag hulladékokat, aminek se negatív, se pozitív hatására igazából még nem készült hivatalos tanulmány hosszú távra, de valószínűleg ennek is meg lesz hamarosan a foganatja, és erről is fogunk tudni, hogy milyen egészségügyi károkat okozhat, ha mondjuk PET-palackból iszunk, ami pont éppen most mutattam ki. Ugye ez a PET-palacka, ugye az a probléma, hogy hő hatására kioldódhatnak belőle dolgok, pontosabban a vízbe, és emiatt ugye ezt lenyelhetjük ilyenkor a mikroműanyagot. Mi okozza a klímaváltozást? Ez egy másik téma. Ugye a klímaváltozásról mindenki hallott. 2019 év végén jött ugye a főként akkor került be a köztudatba, hogy akár már csak 10 évünk van, és akkor világ végén vagy olyan fajta folyamatok indulnak be itt a Földön, ami már visszafordítatlanok. Rengeteg mozgalom világszerte elindultak, ami javarészt egyfajta pánikkeltésre is húztak föl, hogy lényegében a figyelemfelkeltésnek az nagyon jó, de viszont hosszú távon nagyon sok ember olyan fajta új betegségekbe zuhant, mint klímaszorongás, klímadepresszió, és nem a megoldást keresték, hanem inkább a gyógyszert, amivel nyugtathatják magukat, és alapvetően jelenlegi IPCC jelentés szerint a klímaváltozás folyamata az tovább fog haladni, mérsékelni lehet, hozzá kell szokni többek között technológiai eszközökkel, illetve ugye, ahogy a különböző klímaegyezmények, COP26 és társai, ami legutóbbi időszakban volt, ahol ugye nagy országok vezetői összeültek, hogy akkor hogyan is mentik meg a világot, és legtöbb esetben mindig csak ígéretekig jutottak. Ugye a maga a klímaváltozás egy alapvetően egy természetes folyamat, ami egy normális dolog lenne itt a Földön, mert ez folyamatos dolog, de az utóbbi időszakban többek között az ipari forradalomnak köszönhetően, amit ugye az ember okozott az 1850-es években, arra szintre jutott, hogy 1,1 Celsius-szal már emelkedett a Föld átlagos középhőmérséklete, és 1850-től kezdve szépen elkezdett emelkedni, és pont, hogy a 2000-es évek előtt már kezdett olyan mértékben emelkedni az a grafikon, ami már ténylegesen kimutatja azt, hogy az emberi tevékenység mennyire hozzátett ahhoz, hogy ennyire felgyorsult a klíma. Én most 36 éves vagyok, gyerekként még a 30 fokot kánikulának mondták, legalábbis a tévében, most a 40 fok számít már kánikulának, és kezdünk ugye hozzászokni, az, hogy nyári időszakban megy folyamatosan a klíma, és próbálunk hűteni magunkat, vagy nem kimenni a napra, mert elviselhetetlen a maga az a hőmérséklet, ami adott esetben egy városnak a főterén is lehet, ahogy a beton még jobban megfogja a hőt, és akár mondjuk egy zöldövezetes résznél 10 fokkal is hűvösebb lehet, mint magán a betonon, egy átlag hőmérséklet eltérés. Na, akkor beszéljünk egy kicsit a lehetőségekről is. Ugye van egy olyan lehetőség, hogy a legkisebb lépéssel lehetne kezdeni, hogy megvizsgáljuk az életvitelünket, így az, hogy elérjük esetleg azt, hogy egyfajta hulladékmentes vagy hulladékmentesebb életet próbálunk élni. Ez talán a leglátványosabb első körben. Utána az energiatakarékos vagy klímabarát életmód is ide lehetne tenni, illetve még ezen túl is van egy opció, a társadalmi cselekvés. Itt értem az alatt, hogy valaki személyszerűsítési akciókat szervez, valaki meg például fát ültet. Ismertetném ezeket, mint lehetőségeket. Kezdném is az azzal, hogy ugye miért jó mondjuk hulladékmentesen, vagy hulladékmentesebben élni, de kevesebb hulladék, kevesebb kiadást is jelenthet, mert igaz, van egy átlagdíja a hulladék elszállításnak, de mondjuk, hogyha nem kommunális hulladékról, vagy szelektív hulladékról beszélünk, hanem más egyéb hulladékról, aminek már viszont mennyiség fölött már költsége van. Ugye sokan nem tudják azt, vagy lehet, hogy önök tudják, hogy lakcím kártyához kötve a helyi hulladék udvarban le lehet adni bizonyos mennyiségű hulladékot ingyenesen, efelett ugye viszont már költsége van, tehát ha mégis nagyobb mennyiségű hulladék termelődik bizonyos hulladékunkból, és azt nem viszi el a kukásalaktól, akkor ilyen helyeket tudjuk leadni, és nem kivinni az erdő határába, mert amúgy is az tilos, és az államilag is a kormány által egyre jobban szigorítják meg át a szemetelésnek a büntetési tételét is. Hulladékmentes életmód egyfajta tudatos fogyasztást is jelent, hogyha valaki elkezd ezzel foglalkozni, akkor megvizsgálja az életvitelét, és elkezd azon gondolkozni, hogy a tudatos fogyasztással, hogy ténylegesen melyik termékkel át kevésbé a környezetünknek, vagy a hosszú távú környezetünknek. Értem ez alatt, hogy nem csak magunkért védjük a környezetet, hanem a későbbi nemzedékért, a gyerekeinkért, az unokáinkért, és még nekik a gyerekeikért is. Tehát nem csak mára kell gondolni, hanem a jövőbe kell tekinteni. Ugye kevesebb háztartási hulladék, kevesebb személy keletkezik, tehát kevesebb gond is van vele, nem kell bajlódni annyit akkor mondjuk a szelektív hulladék gyűjtéssel sem, tehát kevesebb hulladékot kell belepakolni akár zsákba vagy a kukába, tehát ilyen apróságok, vagy nem kell pakolgatni az ingatlanon belül a hulladékot, és ahogy említettem, ugye a gyermekeink jövőjét is biztosíthatjuk, legalábbis a tisztább környezetet. Maga a termékekről még annyit szeretnék elmondani, hogy a termékekben nem csak a hulladékot kell látni, hanem annak az előállítási környezeti lábnyomát. Tehát itt például beszélhetünk arról, hogy vannak az elektromos aktók, meg vannak a benzines, a dízzel üzemű aktók, amit sok esetben felszokták azt róni, hogy milyen környezeti lábnyom lehet egy elektromos aktónak, főként az akkumulátor miatt, és milyen környezeti lábnyom van mondjuk egy benzinesnek hosszú távon, és mindkettőt így hosszú távon vizsgálva megoszlanak itt a vélemények. Ebbe kimondottan nem is mennék most itt bele. Van egy 5K szabály, mint egy... Mindig felszoktam őt hozni, Tóth Andrának hívják, ő egy hármilekes anyuka. Őt azért tudnám kiemelni, mert egy példaértékű háziasszony, mondom így, mert ő hármileket nevelt otthon, és elkezdte azt vizsgálni, hogy hogyan lehetne, hogyan tudná az életvitelét, illetve a családi életét is hulladék szempontjából minimalizálni, hulladék termelés szempontjából minimalizálni, és három gyerek mellett képes volt arra, hogy neki a kommunális kukát fél évente vigye el a kukásalaktó, és többféle tevékenysége volt az utóbbi években, többek között, mert későbbi diában fogok erre utalni, még amikor a civil szervezeti vezető voltam, még 2019-ben szerveztünk csomagolásmentes május eseményt, ami annó Kecskeméten is meg volt rendezve. Ez egy hónapos esemény volt, viszont volt egy flash mob, egy olyan napja, amikor sok ember a helyi piacon összegyűlt zöld pólóban, abár ez most fehér rajtam, zöld pólóban, és csomagolás mentesen, hulladék nélkül vásárolt, vásáron zsákkal a kezében. Ugye akkor még gyerekcipőben járt ez a hulladékmentesebb életmód, ugye azóta eltett közel 3 év, és ugye egy Covid világjárvány is volt. De visszatérve, van ennek egy 5K szabálya, amit úgy tudnám igazából leginkább ismertetni, hogy egyfajta piramis, hogy mik a legegyszerűbbek, hogy záródik be a piramis lefele nézve, a köszönöm, nem kérem. Tehát amikor tudjunk nemet mondani bizonyos termékekre, elmegyünk mondjuk egy hipermarketbe, és az orrunk alá dobják ezt az ételt, vagy ezt a terméket, hogy vedd meg, mert ez kell neked, erre egy nemet tudunk mondani, akkor már kevesebb hulladékot termelünk. Amellett, hogy vásárolunk ezt-azt amaszt magunknak, vagy egy akár felajánlják marketing vagy reklám kampányok által, le is tudunk akár mondani bizonyos dolgokról, tehát hogy mond kevesebbel is beérem, tehát nem veszek újabb tévét a gyereknek, mert éppen kinőtte a 120 szolosat, és most neki 125 szolosra lenne szüksége, tehát most egy nagyon ilyen szélsőséges példa volt, de alapvetően az, hogy a megbecsüljük, ami van, és esetlegesen, ha tényleg nincs olyan effektív igényünk, akkor nem. Tehát most kijön egy világmárka telefonja, és akkor mondjuk a 10-es verziója kijött tavaly, és akkor most jön a 11-es, akkor nekem muszáj megállni a 11-es, mert tud nagyobb képeket csinálni. Tehát erre nincs szükségünk sok esetben, és ilyenkor érdemes ezen elgondolkodni. Rengeteg olyan termék van, amit lehet javítani, lehetne javítani. A rajtam lévő cipő is ilyen, most éppen nem látják. Nemrég véletlenül berúgtam egy köve, és szétrepett. A talpa és a felti része között van, egy szét van nyílva, de meg szeretném majd ezt javítani. Nem kell hozzá cipőragasztót, de azt akartam csak ezzel kimondottan mondani, hogy vannak olyan termékek, nadrágok, pólók, ruhák, például főként a ruhaneműk. A vezetőben pont ugye volt a divatról is, jól emlékszem, szó, és például meg lehet ezeket a legtöbb ilyen ruhát egy szakadás után varni, és ezek után újra lehet őket hordani. Tehát ilyenkor a megjavítom dologot kell elővenni, viszont hozzá kell tennem, hogy rengeteg termék direktbe úgy készül, hogy elromoljon. Vagy hogy ne lehessen megjavítani. Nevezzük például nevén tervezett elavulás, amikor garancia után pár nap után elromlik a termék, vagy vannak olyan termékek, villanykörte például, ami egy tipikus példa. Külön gyűjtöm, ugye a szelektív hulladékgyűjtésre van itt szó, ugye erről már előbbiekben beszéltem, illetve van még a maga komposztálás, hogy valaki kertészkedik, akár lakásban, akár házban, mindkét helyen lehet, akkor ugye ez még egy újabb lépcsőfoka lehet ennek a környezettudatosságnak. És kijött egy tavaly év végén, a karácsony előtti időszakban egy olyan tanulmány, hogy maga a termeléstől egészen az asztalig, az élelmiszer hulladék, maga az élelmiszerek 100%-ából 40% végzi. Ezek ilyen többféle folyamatoknak az összeadásából 40% kerül a kukába. Én dolgoztam, ez kimaradt a felsorolásból, de dolgoztam vendéglátó egységben is, voltam alkalmazott, meg volt egy vállalkozásom is ebben a témában, és hogyha a konyhán nézi az ember, hogy a szakácsok dolgoznak, nem a szakácsokat minősíti ez, de rengeteg élelmiszerhulladék keletkezik, amit ugye megfelelő módon el kell onnan szállítatni. A jó esetben ezt újrahasznosítják, de ugye nem csak ott magának konyhán keletkezik rengeteg élelmiszerhulladék, hanem ugye a vendégek, amit nem vettek meg, ott is rengeteg élelmiszerhulladék marad, ami jó helyzet, nem is lehet komposztálni. És itt lenne az első olyan dia, ami mondjuk a kezdő lépéseket mutatná be. Visszatérnék ez a PET palackhoz. A lényeg az egész törükben annyi, hogy sokan, amikor PET palack téma előkörül még egy előadásom alkalmával, azt szokták mondani, hogy oké, vesznek egy ásványvizes palackot, és mivel ők tudatosak, akkor többször használják újra. A maga műanyag az nem mosható olyan mértékben, idő után elhasználódik, koszolódik, baktériumok is ellephetik, és ezáltal ugye károsíthatnak akár minket ilyen antéren. Ugye nem lehet például úgy elmosni, vagy elfőzni, vagy jól mondom a szakszót, például az üveget, tehát a üvegkulacsot, ezért szeretem például a táskámban is van, és azt szoktam általában használni, mert ugye sokkal célszerűbb, és rengeteg pénzt tudunk vele spórolni, még egy másik dolog, hogyha valaki rendszeresen magával ugye kulacsot hord, de ez szerintem egy ilyen triviális dolog, mindenki tudja, viszont nagyon sok kevesen jutnak el addig a pontig, hogy jó, akkor most veszek egy kulacsot, és akkor azt magamban fogom hordani a kis táskámba, a retikülönbe, a háti táskámba, és szerintem nem is ciki, abszolút szerintem a hosszú távon menő, és egy jó dolog, és tudatosságot is kölcsönöz, mint mondjuk egy vászontáska. Maga a hulladékmentes életmód egyfajta szemléletváltással is jár, ezáltal jobban odafigyelünk a fogyasztásra, és elkezdjük azt csökkenteni. Mondjuk egy példát, az is már hozzá tudunk járulni a környezetünk megóvásához, hogy ha elmegyünk, én már jöttem most ide vonattal, és hogy elektronikusan vesszük meg a jegyet. Tehát azzal is egy fokkal jobb, mint a papírhulladék, ami nem is papírhulladék, hanem pontosabban hőpapír, amit nem lehet szelektíven gyűjteni, az megy a lerakóba, a hulladék lerakóba, vagy az égetőbe jobb esetben, és akkor egy minimális kis energia lesz belőle. Ha szemléletmódot változtatunk, akkor használt termékeket is igénybe szoktunk venni, így lehet akár ruházkodásra gondolni, vagy akár egy használt telefon, vagy bármilyen más eszköz, ami már valaki már használt, de eladta nekünk, tehát érdemes használt ilyen oldalakon közben nézni. Itt ahogy mondtam, hogy a közlekedésnél is, akár tömegközlekedést is előtérbe lehet venni. Bevásárlásnál is érdemes arra odafigyelni, hogy elmegyünk bevásárolni, akkor írjunk egy bevásárló listát, és akkor tényleg csak azt vegyük meg, amit ténylegesen szeretnénk megvásárolni, mert ahogy mondtam, hogy a marketing, a reklámok ugye elöntik az embert, ahogy belép mondjuk egy nagyobb bevásárlóközpontba, vagy csak a telefonján rákeres valamit, és akkor egyből feldobja akár a Facebook, a Google, azokat a tartalmakat, amik esetlegesen érdekesek lehetnek, pontosabban reklámokat, és emiatt ösztönöznek arra, hogy vegyünk még minden mást is meg. Érdemes eljárni piacra, ahogy frissebb élelmiszereket tudunk, főként zöldségeket, gyümölcsöket vásárolni, helyi termelőktől idény termékeket, és nem mondjuk déli országokból messziről jött termékeket, amik ugye a tuti költsége jár nagy ökológiai lábnyommal. És itt vannak még azok a csomagolásmentes boltok, amit említettem, főként azok, de nagyon több ilyen bevásárlóközpontban is már lehet nagyon kiszedéses termékeket kapni, vásárolni. Illetve, hogyha valaki kertes házban lakik, akkor érdemes akár saját zöldségeket is termeszteni. Én rendszeresen kertészkedek, ahogy mondtam, gyerekkoromban már ezzel foglalkoztam, és ez így valahogy bennem maradt az a szeretet, hogy szeretem túrni a földet, és látni azt, hogy egy kis magból egy szép nagy palánta, egy nagy növény is annak a termései mennőnek, és ez mind a szemem láttára. Emellett ugye, ha kertészkedünk, ugye akkor ugye zöld hulladékot érdemes komposztálni. Ha jól tudom, pontosan emlékszem, hogy 2019-ben, 2020-ban lett betiltva országosan a zöld hulladék égetése. Helyi rendelethez van ismét kötve önkormányzati szinten, hogy most hol lehet-e égetni olyan időszakban, amikor ezt engedélyezik, és zöld hulladékot ilyenkor. Illetve van még ugye az alternatívája, ha valaki nem tud otthon komposztálni maga a zöldjárat, és akkor a zöldjárat elviheti megadott időpontokban, a háztartásokban, illetve pontosan a kertbe keletkezett nagy mennyiségű zöld hulladékot. Ha valaki nem komposztálna, ez még egy jobb megoldás, mert akkor olyan helyre viszik el ezeket a zöld hulladékokat, ahol ipari komposztálókban ezeket újra hasznosítják, és humusz lesz belőle, és azt mezőgazdasági cégekhez jutatják el, tehát igazából egy körforgás része lesz. Emellett ugye fürdőszoba, ami szinte mindenkinek van, és ott is rengeteg olyan terméket találkozhatunk, ami rengeteg hulladékot termel, ilyen például akár tusfürdők, a különböző szappanok, folyékony szappan tubusai, tartói, ezeket érdemes lecserélni olyan fajta alternatív megoldásokra, például már lehet kapni olyan tusfürdőt is, ami nem flakonos kiszerelésben van, hanem akár papírcsomagolásban, és ilyen szappanszerű állaga van, de rengeteg olyan fajta terméket lehet már divat, sokan is már ezek a termékek, talán a hölgyek ezt jobban tudják, mint mondjuk én, de alapvetően vannak már olyan alternatívák, amiket érdemes, mondjuk a tusfürdők, mint flakon alternatívjelként megtalálni. Illetve vannak ezek a tartós termékek, például a cserélhető pengés borotvák is, igaz, ez most rajtam, hogy látják, nem látszik, de ezzel csak azt akartam mondani, hogy van az eldobható borotva, amit ugye pár alkalom után kicsorbul, és ugye megy a kukába, és nem lehet szétbontani se, nem lehet szelektíven gyűjteni, ezért ez a cserélhető pengés borotva jött vissza a divatba, amikor édesapám borotválkozott, amikor gyerek voltam és láttam, akkor például ő ott használt. Én attól mindig féltem, megvágja az ember az arcát tőle, de most újra visszajött, úgy látom a divatba. És olyan értem is jó, hogy akkor ugye kevesebb hulladékot is termelünk vele. De illetve van még egy alternatíva, ugye a villanyborotva is, hogyha valaki azt jobban szereti. Konyha és a takarításnál is, hogyha otthon ugye takarítgatunk, akkor ugye van úgynevezett ilyen biológiailag hitelesített zöld címkével ellátott biotakarítószerek. Ezeket érdemes a különböző termékek oldalán megnézni, a leírás alatt szokott általában lenni. Ebből is lesz majd egy külön díja, ha jól emlékszem. És ott például arra fontos, hogy rákeresni az interneten is, hogy ténylegesen az a logó, ami oda van rakva a termékre, az mennyire hiteles. Mert nagyon sok olyan termék van, amivel úgymond átverik a vásárlót, azt úgy tüntetik be a termékre, azt írják el, hogy bio vagy organikus, és ezt írják zöldre mosásnak, mert ez nem, azok a termékek valószínűleg nem is azok, és ezfajta környezettudatos vásárlók átverésének is lehet ezt nevezni, magát a zöldre mosást. Önök közül ismeri valaki, vagy hallott már valaki a mély viaszos kendőről? Igen, ez a csomagolásnál szokták használni a fallpak helyett például, és ez is egy ilyen alternatíva, amit többször használatra is alkalmas. A fallpak rengeteg hulladékot képez. Főként, ha mondjuk a bútorokat is veszettek itt csomagolni sok esetben, amikor bútorot vásárolunk, ilyen műanyag jellegű fallpakos csomagolóval, ami hirtelen az ember nem tudja, mit kezdjen vele. Van egy másik olyan fajta alternatíva, ha csak a konyhát néznénk, de még akár a fürdőszobában is szokták használni, ez a lufatök, egyfajta szivacs, egy növénynek a terméke. De alapvetően a mosogató szivacsot teljes mértékben ki tudjuk vele váltani, és ez egy egyszerűen beszerezhető, nagyon olcsó termék, ha vigyázzunk rá, akár több hónapig is használhatjuk. Emellett van egy haladó szint is, ha valaki hulladékmentesebben szeretne élni, hogy a szemetváltás móddal egyfajta hulladék minimalizmus is kialakul általában ilyenkor az egyénben. Értem ez alatt, hogy valaki elkezd ezzel foglalkozni, és vannak olyan emberek, találkoztam annak, akik ezzel elkezdtek foglalkozni, kicsit túltolták, és akkor már mindenre odafigyeltek, és már kezdték rágni a körmüket is, hogy hú, most meg kell vennem ezt a terméket, akkor mennyi hulladékot termelek. Tehát nem kell ennyire túlzásba vinni, de észszerű keretek között kell tartani ezt a fajta életmódot is. Emellett ugye érdemes, hogy karácsony alkalmával, ünnepek alkalmával, szülinapok alkalmával olyan terméket adományozni, vagy ajándékozni pontosabban, amikre vásárolni nincsen szükségünk, de amúgy teljes értékű termék, mert valószínűleg örülni fog neki az új gazdája, illetve hogyha nincsenek olyan, vagy egyáltalán pontosabban nincs már szükségünk bizonyos termékekre, ruhákra, használható jó ruhákra, és a családból se akarja már senki se fölvenni, akkor érdemes például azokat eladományozni, de igazából ez minden értéktárgyra, tárgyi eszközre igaz.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld hullám című műsorunkban, folytattuk Szebenyi Péternek, a Klímapolitikai Intézet munkatársának előadását, amelyet a Környezetvédelem a mindennapokban címmel tartott középiskolás diákoknak. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kedves hallgatóink, hallgassák meg az Ökumené, a Testvéregyházak fél órája című műsorunkat, amelyben az evangélikus egyház kap főszerepet.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, általad élet.
Minden napnak megvan a maga baja, de amikor már megköszöni a lakó a itt létedet, attól nincs jobb. És ölelve jössz, és ölelve mész.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat a Lélekhangolóval. A felvidéki Nagytárkányból származó Kunfalvi Ádám Eleonórát hivatásbeli elkötelezettségéről kérdezem, és annak útjáról is, hogy hogyan vált a munkahelyéül szolgáló lakóotthon egyik fiatal lakójának keresztanyjává. Tartsanak ma is velünk!
Áldom neved, általad élek, megszabadítottál, kenyeret bort adtál, tested is híret táplál, hűséged éltet, alleluja, megszabadítottál.
Vendégem a Lélekhangoló műsorban Kunfalvi Ádám Eleonóra, aki a Szélo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat lakóotthonában szociális gondozó és ápoló. Induljunk ki a te személyes életedből, a gyerekkorodtól. Fő témánként említhetem mai beszélgetésünkben az elköteleződést, a hűséget. Te a családban ezen a területen mit kaptál, mit láttál?
Negyedik gyermekként születtem evangélikus családba, de nem gyakorolt vallásosságot, és így éltük hétköznapjainkat. 10 éves koromban halt meg édesanyám, onnan középiskola, aztán egy kis munka, és aztán egy magyarországi bibliaiskola lehetőség jött velem szembe. 93 nyarán jött a Nagytárkányi gyülekezetbe Bozorádi Zoltán ifjúsági csoportjával. A gyülekezetünk szorgos tagja, nővérem keresztanyja szólt, hogy tudnék-e fogadni egy testvérpárt.
Akkor te mennyi idős voltál?
20 éves voltam, és délután értük mentem, nem igazán jártam én templomba, talán akkor léptem át először a küszöbét, mikor megszólítottak, hogy bátorkodjak bemenni a templomba a fiatalokhoz. Sokan voltak a templomba a fiatalok, és énekeltek, bizonyságot tettek. Nem volt sok idő, mert később jöttek, és akkor egy ilyen negyed órát, ha még én ott lehettem. És akkor hazamentünk a testvérpárral. Sokáig voltunk fönt, és kérdezték, hogy van a Bibliám, mondtam, hogy nincs. A fiú testvér felajánlotta nekem, az Attila, hogy nekem adja. És elbúcsúztunk, felmentem az emeletre, és aludni nem igazán tudtam, mert forgott a fejembe minden, hogy legyen, mint legyen a másnap. És akkor elővettem a Bibliát, és A Ézsaiás 53 került szem elém, hogy pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei járán gyógyultatok meg. Azt mondtam, hogy nekem ő kell, nekem ez kell, nem tudom mi ez, de nekem ez kell.
Ezt a Bibliát, ami számodra ismeretlen könyv volt, és láttad, hogy a fiataloknak viszont olyan fontos, hogy valószínű, hogy egy nagy ajándékot kaptál, csak úgy kinyitottad?
Igen, lapozgattam, és akkor valahogy ott megragadta szemem a mondatokon. És másnap reggel kérdeztem Attilát, hogy hát mi ez, és mondta, hogy majd ő szól Bozorádi Zoli bácsinak, és akkor elmagyarázza neked. És akkor volt egy istentisztelet, azon belül volt egy keresztelő, és volt egy úrvacsora. És azt mondtam magamnak, hogy ez nekem mind kell, mert ezt kerestem egész életembe.
Most belevágtál a te megtérésed történetébe, illetve hogy Isten téged elég váratlan módon megtalált. Ezen a ponton kötnék vissza az első kérdésemhez, hogy miért érezted, hogy neked ez nagyon kell, ami a szívedben lejátszódott mindaddig az életedben, az hogy állt össze egy ilyen vágyakozását?
Az életem csak úgy ment. Teltek az évek, iskolás koromba, egyik szünidő a másik után, semmi hétköznapok voltak. Édesapám dolgozott, mezőgazdasági területen volt paradicsomgyárba, akkor az otthoni fóliázások mentek. Szeretek kertészkedni, mezőgazdasági iskolát végeztem, úgyhogy tengtek-lengtek a napjaim.
Az édesanyád nem hiányzott? Ez nem volt benned, hogy szeretet hiányot értél volna meg emiatt, hogy nem volt veletek?
Nem tudom, nem hiányzott. Nem ismertem, nagyon-nagyon-nagyon keveset emlékszem rá. Nem tudom, elástam, lefettem, nem kötődtem. Valahogy én ezt így lezártam. Nem is beszélgettünk otthon róla, hogy hova ment, vagy nem jöttek nálunk, hogy jaj, szegény kis hiány, ez történt, vagy az történt. Senki nem jött tovább felénk. A rokonság az csak egy ideig volt velünk. Úgy voltunk vele, hogy fel kell szívni magunkat, meg kell oldani, fel kell nőni, és ez minket vitt. És akkor eljött ez a 10 év, hogy jött a Zoli bácsi, és megtalálta az úr, hogy oda vezetett, hogy ez a te családod, ez a te egyházad, ez a házad.
Érdekes, hogy ezt mondod, hogy azonnal az egyházhoz is érezted kötődőnek magadat. Ő arra is tanított, vagy segített, hogy akkor ezt a közösséget érezd magadinak, és legyen helyed benne?
Igen. Zoli bácsi első nap megismerkedtünk, beszélgettünk 10-20 percet, nem sokat, és akkor mondta, hogy ő havonta egyszer jön, minden harmadik vasárnap, és hogy szeretnék-e konfirmálni. Igent mondtam, és akkor mindig jött, megkaptam a kis kátés füzetemet, és tanulgattunk, és beszélgettünk, és nem otthon, mert édesapám az nagyon nem egyezett az egyházzal, úgyhogy hol a felügyelőnél voltunk, vagy a nővérem keresztanyjánál, Gabi néninél, úgyhogy nagyon ellenezte. Ez volt nyáron, és decemberben már harmóniumon játszottam, soha nem játszottam billentyű, közelébe sem mentem, zongora közelébe sem, már szolgáltam karácsony este.
Volt egy vonzódásod a hangszer iránt is?
Valahogy ez így jött, ez egy ilyen talentum lehetett, van bennem. Akartam tudni zongorázni, nővérem tanult egy ideig, nekem már arra nem volt édesanyám, hogy ő elvigyen, vagy bármit is kezdene velem. De ez valahol bennem is bennem volt. Állítólag édesanyám népdalének kelt a faluban, meg szeretett énekelni. Minden népdalt ismerek, minden mondókát, minden gyerekéneket is, nem tudom honnan. Úgyhogy nekiálltam, rajzoltam egy kartonfüzetre billentyűket, a Gabi néni lánya felírta a hangjegyeket, hallgattam, figyeltem, és ráírta a billentyűkre is a hangokat, megnéztem Kottát, mai napig nem tudok olvasni, de lejátszok bármit, egyház éneket csak. Úgyhogy szolgáltam Zoli bácsinak 9-10 évet, szlovák lelkészeknek is szolgáltam istentisztelet alatt temetéseket, konfirmációt és keresztelőket.
Vigasztalás forrása, csak te vagy én Jézusom, békét szomjazó lelkünket, te vezérled jó úton. Ó, világos szép napom, hogyha bánat terhenyom, fordítsd felém szent orcádat. Fény öröm csak tőled árad.
Vendégünk a lélekhangolóban Kunfalvi Ádám Eleonóra, a Sztélo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat Hűvösvölgyi támogatott lakhatást biztosító otthonának ápolója, szociális gondozója. Az egyház tagja lettél, és szolgálója is lettél. És közben az Istennel való személyes kapcsolatod, vagy Jézussal való kapcsolatodban milyen alakulást érzékeltél? Mit adott ez neked tényleg? Amit vártál?
A krisztusi cselekedetem az kaptam az egyházba, a gyülekezetbe, az életem 20 évtől kezdődően nagyon előálltam Krisztusba. Az én nagyapám és a gyülekezet húzta fel a templomot Nagytárkányba. Én hiszem, hogy van bennem krisztusi gyökér, a nagyapám, akár a nagymamám vonalán valami belém volt kódolva, hogy istenismeret és követésnek kell ennek lenni, akár úgy érzem, hogy az Ádám részből könyörögtek, vagy csak egy valaki. És a régi templomokba fel volt írva a nevük a padba, de amikor már én voltam, már nem volt ott. Édesapám, ő nem templomjáró, a helyüket tudták, hogy ez az Ádám rész ide ül. Valahol helyen volt ott. Úgyhogy hálás is vagyok az Úrnak, hogy ide vezetett. Sokan a faluba csodálkoztak, hogy a kis Ádám templomba jár, falu rossza voltam. Elvégeztem otthon minden feladatot, de nem maradtam a lakásban. Vagy kertbe voltam, vagy mentem csavarogni. A faluba, akik evangélikusok, azok járnak templomba. Azok megcsodáltak, hogy ő itt. Nagyon nehezen jöttem el ide Magyarországra dolgozni, lenni, létezni, mert a nagybátyám temetésén jött egy nyírszőlősi lelkész, a Györfi Mihály temetni, és mindennek végén mentem hozzá, hogy lelkész úr, van egy evangélikus naptár könyvem. Találtam egy ilyet. Bibliaiskola Pilis Csabán, hogy mennyi esélyem van arra, hogy én ide eljöjjek. És akkor mondta, hogy hát én vagyok ennek a vezetője. Erre és erre a címre ő volt a Herkel János. Írjak bizonyságtételt. De mondom, én soha nem jártam Budapest, semmi baj. Lerajzolta keleti, itt szállsz fel, ott szállsz fel, vonati jegy, és eljutottam 2001-be.
Pilis Csabán tartották akkor az EKE Bibliaiskolának. Az alkalmát, vagy egy hét volt az? Vagy?
Hétvége volt, vasárnap volt vége. És az első alkalommal én visszautaztam Szlovákiába, de nagyon nem volt kedves a vonaton lenni éjszaka, úgyhogy Herkel János a titkára volt ennek az alapítványnak, és felajánlotta a feleségével, Melindával, hogy állhatok náluk, és hétfőn indulhatok vissza. És ez így ment egy másfél évig. Közben dolgoztam én egy tésztagyárba, aztán valahogy megint csak otthon lettem, és akkor ez a bibliaiskola lendített ki. Az Úr irányította, erősítette bennem, hogy képes vagy rá. Otthon ellátod édesapádat, testvéredet, mindent én képviseltem, meg kedvesen gondoztam, segítettem a családot. De amikor már Misi bácsi leírta ezt a útvonalat nekem, azt mondtam, Uram, én el akarok indulni. Nagy nehezen rávettem édesapámat, hogy megyek, engedj el, és onnan kezdve már előttem tényleg az Úr ment. Mögöttem is ő állt, és előttem is ő ment. Melinda mondta, pedzegette, hogy van egy Budán fent egy Hűvösvölgy nevezetű rész, ahol fogyatékkal élő lakók élnek, Sarepta a neve, hogy megnézed-e. Felkísérlek, körülnézünk, el is mentünk, és bemutatott az igazgató úrnak, a Stojanovics Andrásnak, nagyon nagy szeretettel fogadtak, körülvettek zajongó, vizsító emberkék, akik felnőtt emberek gyermek lélekkel, és nagyon-nagyon szeretettel fogadnak. Voltak, akik megszólítottak, hogy mivel jöttem, sárga villamossal, van-e porszívóm, és én nem a sarokba szorultam, hanem egy kiságy közepén kapaszkodtam meg, még ilyen rácsok voltak rajta, én ott megszeppenve, ott álltam, beszélgettünk az osztályvezetővel, helyettessel, Melinda beszélgetett, és akkor kinyúlt egy pici kéz, megfogta a kezemet, és éreztem, hogy nekem itt kell lenni. Ez lehetett ilyen szerda, és akkor én utaztam haza, és forgattam magamba, az Úrra létettem a lehetőséget, és hazamentem, nem mondtam első nap semmit, másnap sem. Majd tudom, hogy szombat volt, felkeltünk, és apukával valami hagymás reggelit készítettünk, és mondom, itt a lehetőség, most kell, hagymát kell pucolni, mert azt enélkül el nem tudom mondani. Hámoztam, hímeztem, mondom, apuka, van egy lehetőség Budapesten munka, mehetek-e, nem mondtam meg, hogy hova, vagy mi. Hát tudod, próbáld meg, nagy dolgot nem látod bennem. Ő mindig, úgyse tudod, úgyis majd visszajössz. Majd azt mondta, jó, menjél. És bementem a szobámba. Kinyitottam az útmutatót, aznap igen, mi volt? Kelj fel, menj Sareptába. Leszett ott egy özvegyasszony, és ez így is volt. Vettem a telefont, felhívtam Melindát, és azt mondtam, hogy szia Melinda, olvastál-e ma útmutatót? Nem, mindjárt kinyitom. És ő se hitte el, hogy aznap ége, kelj fel, menj Sareptával, és mondtam, megyek.
Istenem, te vagy mindenem, hozzád vágyakozom, utánad szomjazik a lelkem, utánad sóvárog a testem, kiszikkadt kopár víztelen földön. Így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmat és dicsőségedet. Mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőség.
Vendégünk a Lélekhangolóban Kunfalvi Ádám Eleonóra, a Sztélo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat Hűvösvölgyi támogatott lakhatást biztosító otthonának ápolója, szociális gondozója. Úgy hallom a történetedből, az életed történetéből, hogy az Isten felé való kapcsolódásod, a felé való elköteleződésed és a hivatásod felé való elköteleződésed is egy ilyen meglepő és hirtelen váltás volt az életedben. Mi köt mostanáig oda, most már 20 éve vagy a Sarepta szeretett otthon munkatársa? Nem bántad-e meg az akkori döntésedet, illetve hogy Isten indítására figyeltél?
Nem, ez a teljes elköteleződésnek tettem, teszem mai napig is a munkámat. Ez a 20 év, ez teljes odaadással, odafigyeléssel, sok munkámban van. Kitanultam, iskolát végeztem, közben osztályvezető helyettes lettem 9 évig. Most, hogy így 52 éves vagyok, azt mondanám, hogy még ha 20 évem lenne, akkor is nekik szennem az időmet, megtanultam csinyát-binyát, a gondozásnak ápolását, háláját, hálátlanságát is, szeretetét, szerethetőségét, amit adnak ezek a lakók, ezt kint a világ nem tudja, mi ez. Ezt nem ismerik, elhúzódnak villamoson, ajtókat csapnak be előttük. Az orvosok is félnek tőlük, de azért ellátják őket. Ők nem tudják, mi az, hogy harag. Ők, ha rosszul szólsz, vagy felemeled a hangod, akkor sem fordulnak hátat, nem hagynak ott, csak rád néznek, és neked kell korrigálni, hogy akkor másképp mondod. Nagyon szeretem őket. A központban, az ma már Stélo háznak nevezett házba, én azt mondtam 5 év után, hogy ez a kiképzőház. Aki itt elkezd dolgozni az emeleten, az bárhol meg fogja állni a helyét, akár marad, akár nem marad, de erre emlékezni fog, hogy mi az, hogy kiszolgálni embereket úgy, hogy se keze, se lába, de beszél a szeme a betegnek, megmondja, mit akar, mi fáj, hol fáj. A maguk kis világába ők jól érzik magukat, de úgy velük lehet lélegezni. Velük lehet menni, mert ők nem ismerik a külvilágot, de mégis valahogy mi rezonáljuk. És valahol ismerik a mi bejövetelünket. Szomorúak vagyunk, fáradtak vagyunk, hozott anyagból dolgozunk. Amink van, azt nekik adjuk. Mi úgy menjünk haza, hogy feltöltődve. Mi nem fáradtak vagyunk. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretek ott lenni, dolgozni. Mindig azt mondom, hogy mi vagyunk értük, nem ők miértünk. Ezt egyszer biztos, hogy úgymond a fába vésem, hogy aki szembe jön majd a házba, az lássa, hogy ki kiér van itt. Mert nem igazán lehet ezt emberileg. Ide kell az Úr lelke. Oda minden nap úgy kell bemenni, hogy Isten itt van köztünk. Ha az ember gyengének teszi magát, azt elsodorják. Annyira erős ez a szakma hivatás, hogy nehéz fennmaradni. Fiatalok, akik jönnek hozzánk dolgozni, hiába beleállok abba, hogy megtanítsam, betanultsam, mindent megmutassak neki, és akkor azt mondja, hogy köszönöm szépen, egy hónap után.
Lélekhangoló.
Mit látsz, hogy mi segített leginkább oda kötődni és hűségessé válni egy ilyen fogyatékkal élők közötti szolgálatra, munkára?
Én azt mondom, hogy szív, lélek, ez kell hozzá. Szívvel lehet, de lélek kell hozzá. És nem látás, hanem rálátás. Nem nézni, hanem látni kell ezt. Ebbe bele kell állni. Most már intézményen belül, az egyházon belül indult el egy kis iskola, gondozókat, ápolókat fognak képezni, hogy a gyakorlati része, mert a papír meg a betű az kevés lesz hozzá. Oda fizikailag bele kell állni. Szoktam mondani, hogy az elején húzzuk meg, és a közepén egy kicsit szuszanunk, de a végén mindig ott lesz a kegyelem. Mert minden napnak megvan a maga baja, de amikor már megköszöni a lakó, hogy köszönöm a napot, köszönöm az ételt, a itt létedet, attól nincs jobb. És ölelve jössz, és ölelve mész. Hogy szokták mondani, hogy a munkahelyem a második családom? Hát nekem a félvede második családom, ja.
Hallottam még ezt a különlegességet rólad, hogy keresztanyja lettél egy gondozott, sérült fiúnak. Ez hogyan történt?
Meghalt egy lakónk, és mentem a temetésére, és volt édesanyja, nagynénye, keresztanyja, megkezdett a szertartás, de csak nem jön a lelkész, csak nem jön a lelkész, miért nincs lelkész? Álltunk ott, szólt valami kis lány zene, és akkor bejöttek a temetőgondnokok, megfogták az urnát, kivitték a szóróparcellára, és egyet pukkant, és elszállt a hamva, és ott döntöttem el, hogy az én kedves gondozottamnak, mivel ő bántalmazott gyermek, és úgy került be nagymamája, 3 évesen behozta. Ő 21 éves volt akkor, és szerettem, ő is szeretett, így mama, úgy mama, nem sok szót tud, de azt mindenre fel tudja használni, és nagyon szerethető. Ő tanított meg, úgymondva mindenre, amit ott bent kent mellett megcsinálni, kérdeztem, hogy hol van, mint van, megmutogatta, temetés után haza a villamoson azt mondtam, hogy ezt nem. Én őt megkeresztelem, mert nincsen hozzátartozója, és elmentem, bejártam minden templomot, ami torony volt, vagy ki volt írva, hogy egyház, bekopogtunk, megnéztük, 81-től fölfele van-e keressége? Nincs, nem volt, úgyhogy belementünk, megnéztünk minden, ahol volt gyermekotthon, gyermekbölcsőde, meg mit tudom én, milyen intézményeket járt meg ez a gyermek, és aztán tényleg igent mondott András bácsi, és akkor én, mikor dolgoztam, akkor mindig fogmosáskor vittem, és tanítottam, hogy majd amikor lesz a keresztelő, akkor András bácsi önt a fejedre vizet, és akkor eljátszottuk, hogy többet, hol kevesebbet, és akkor így belelendült a fiú, és eljött a napja, ez volt szeptember, Sarepta születésnap keretébe áhítottak, kezdődik ez a nagy ünnepség, és meg lett keresztelve a Zsoltén.
És mit jelent számodra az, hogy a kereszt anyja lettél? Hogyan kötődsz most hozzá?
Az én számomra az ő keressége egy megnyugvás lesz, hogyha ő egyszer hazatér, mert házon belül vannak áhítatok, ő nem beszél, de viszont az agya az penge. Ennyi imádságot meghallgatva mi atyánkot mormolja, hiszem, hogy ez kellett számára az a keresztség. Nekem is megnyugtató, hogy nincs elveszve, nem pogányul, fog majd meghalni.
Van-e számodra még olyan ige, amit megosztanál velünk, ami fontos volt, vagy mostanában fontos neked bármi?
Most a hétfői ige volt a kedves. Az volt, hogy Isten előtted megy, és mögötted Izrael Istene, hogy mögöttem is van, meg előttem is megy az Úr. Hiszem és vallom, hogy minden nap vele kelek és vele fekszem, és továbbra is úgy tudok felkelni, hogy dolgom van, és megyek és teszem a Isten gyermekeinek szolgálatát.
Hozzád megyek, áldom neved, általad élek. Megszabadítottál, kenyeret voltattál, tested is élet táplál, hűséged élt.
Lélekhangolunkban egy hivatása felé elkötelezett szociális gondozót, ápolót, Kunfalvi Ádám Eleonórát hallhatták. Elmondta nekünk, hogy hogyan lépett be Isten az életébe, és milyen módon vált második családjává a Sztélo Gábor evangélikus szeretetszolgálat fogyatékkal élők számára létesült lakóotthonának közössége, ahol közel 20 éve dolgozik. Beszélgetésünk megtalálható az Evangélikus Rádió Misszió honlapján is, a misszió.lutheran.hu rádió menüpontja alatt. Ezen kívül podcaston, a Spotify-on Lélekhangoló címmel. A műsorral kapcsolatban üzenhetnek az Evangélikus Rádió Missziónak az evmis@lutheran.hu e-mailre, vagy SMS-ben a 0620 620 36 79-es számra. Tovább jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk. Szépen.
Kedves hallgatóink, az Ökumené a testvéregyházak fél órája című műsorunkat hallották, amelyben az evangélikus egyház jutott szóhoz.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban. Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Tircsné dr. Propper Valéria, nyugdíjas könyvtárigazgatót, akinek érdekes, tartalmas előadásait szívesen hallgatjuk itt a rádió hullámhosszán. Most is egy aktuális témával érkezett ide hozzám, rádiónk Miskolci szerkesztőségének stúdiójába. Szeptember 21-én ugyanis a Magyar Dráma Napját ünnepeljük. Miért is éppen szeptember 21-én ünnepeljük? Magyarországon és a határon kívüli magyarság köreiben a magyar dráma irodalom ünnepét, vagyis a Magyar Dráma Napját.
Először is köszönöm szépen a meghívást. Nagyon nagy örömmel jöttem ismét a Szent István Rádió Miskolci stúdiójába. Nos, azért szeptember 21-e a Magyar Dráma Napja és ünnepe, mert 1883. szeptember 21-én volt az ősbemutatója a Budapesti Nemzeti Színházban Madách Imre az Ember tragédiája című művének. És az ősbemutató után 100 évvel 1984-től szeptember 21-e minden esztendőben a magyar dráma ünnepe Madách Imrére és az ő művére emlékezve.
Mit is tudhatunk az ünnep kialakulásáról, azon túl, hogy erre a napra, erre az előadásra emlékezünk, de mi mindenre is utal még a Magyar Dráma Napja?
Ha megengedi, akkor Madách Imre életénél kezdeném. Én ennek a gondolatsornak és ennek a visszaemlékezésnek azt a címet szoktam adni, hogy Madách Imre életének tragédiája. És nagy idézőjelbe és nagybetűvel írva a tragédia szót, utalva valóban Madách életére és főművére, az ember tragédiájára is. Bár, ha végig gondolom, akkor valójában három ember tragikus élete vezetett oda, az én véleményem szerint, hogy megszületett annak idején 1859-60-ban az ember tragédiája dráma.
És ki volt ez a három ember?
A három ember mindenek előtt természetesen maga Madách Imre, Madách Imre édesanyja Majtényi Anna és a felesége Fráter Erzsébet. És a három ember